Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a világ egyik vezető gazdasági tanácsadó szervezete. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
9 óra 15 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, milyen szerepet tölt be jelenleg az arany a gazdaságban, és természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a vonal túlsó végén Korsósné Makó Márta, a Sberbank termékfejlesztési vezetője. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Alig fél év múlva, tehát 2019. júliusában minden banknak kötelezően biztosítania kell az ügyfeleknek, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt az azonnali átutalást, vagyis az azt jelenti, hogy 5 másodpercen belül meg kell érkeznie a küldött összegnek a címzett számlájára. Nem csak bankon belül, hanem bankok között is tartani kell ezt a igen rövid időintervallumot. Ezért hónapok óta erős leterheltségről és fejlesztésekről beszélnek a pénzintézeti IT piacot ismerő szakértők. Azon túl, hogy ez egy valóban igen rövid intervallum, időintervallum, 5 másodperc az átutalás, hát ez nyilván, hogy jó dolog, de ezen túl mitől jó ez ügyfeleknek, egyáltalán a gazdaság egészségének, a gazdasági folyamatoknak?
Igen, valóban, ahogy ön is említette, ez egy óriási pénzügyi áttörést jelent, és nyilván ehhez nagyon sok beruházás és fejlesztés szükséges. De mielőtt ennek az előnyeiről beszélnénk, egy picit szeretném bemutatni azt, hogy hogyan is működik jelenleg a piac. A magyarországi lakosság körülbelül olyan 75%-a rendelkezik bankszámlával és rendelkezik bankkártyával is, de ennek ellenére az a jellemző, hogy a pénzügyi tranzakciók 80%-a még mindig készpénzben történik. Ugye mindenki tudja, és mindenkinek rémlik az, amikor sárga csekkel a postánk előtt kígyózó sorok vannak. Ez abszolút jellemző mindenféle pénzügyi forgalomra, és gyakorlatilag az azonnali fizetési rendszer ezen próbál segíteni, ezt az áttörést próbálja megoldani, hiszen sokkal költségesebb mindenfélnek a pénzforgalom megteremtése és annak a működtetése, mint egyébként a virtuális háttérrendszerek segítségével egy gyors tranzakció, és ha ez valóban 5 másodpercen belül megtörténik, mert pedig meg kell történni a január vagy a július 1-ével, bocsánat, akkor gyakorlatilag semmi akadálya nincsen annak, hogy felváltsa a készpénzes tranzakciókat, az ilyen típusú tranzakciók. És hogy miről is beszélünk pontosan, ugye 0-24 órában fog gyakorlatilag ez lehetőséget adni az ügyfeleknek a tranzakcióikra, akár hétvégén is. Tehát nem lesz az, ami most jelen pillanatban jellemző, hogy hétfőtől péntekig tudunk bármilyen pénzügyi lehetőséget biztosítani, és hogyha be akarjuk magunkat biztosítani, akkor készpénzre van szükség. Gyorsabb és hatékonyabb lesz bármilyen dolog elintézése, tehát például, ha valaki hétvégén lefullad egy autóval külföldön, akkor mondjuk sem eddig nem tart akár a szülőknek, akár a rokonoknak egy átutalást indítani, amivel esetleg mondjuk ezen költségeket ki tudja fizetni. Tehát kvázi a mindennapi életünket is megkönnyíti, meggyorsítja, és azok a bosszúságok, vagy azok a kellemetlenségek, amik ma még simán érhetnek minket, ha nincsen nálunk elég készpénz, azok gyakorlatilag ebből a történetből kiiktatódnak.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk péntek délután 4:30 vagy 5:00 elindítok egy átutalást, az akkor rögtön ott lesz, tehát nem kell megvárnom mondjuk a hétfő reggelt, amikor majd a banki üzem újra elkezdődik.
Ez pontosan így van, azért ennek lesznek keretei, 10 millió alatti forint utalásról beszélünk, tehát az afeletti tételek azok a mostani zsírórendszer szerint nagyjából két órán belül fognak teljesülni, és hétvégén nem. Tehát, hogy van néhány alapparamétere ennek a történetnek, de igen, egyébként egy alap normális élethelyzetünket támogató és segítő utalások, azok a nap 24 órájában gyakorlatilag hétfőtől hétfőig megvalósíthatóak lesznek.
Ugye említettük már a bevezetőben, hogy mindez egy nagyon komoly felkészülést igényel a bankok, pénzintézetek részéről. Hol tart most ez a felkészülés? Mit lehet erről mondani?
Hát a felkészülés már a végső fázisában van. Gyakorlatilag ugye a tesztelési időszakot már következő év elején el kell kezdjük, úgyhogy már minden bank a saját infrastruktúráját, a saját rendszerét kialakította, meghatározta azt, hogy a jelenlegi alaprendszereiben is milyen fejlesztések szükségesek, és ezek hogyan fognak kommunikálni egymással. Tehát én azt gondolom, hogy már a koncepción túl mindenhol elindultak azok a fejlesztések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez jövő év februárban, márciusban tesztelhető legyen, hiszen ahhoz, hogy júliustól működjön, ahhoz nagyon komoly előmunkálatokra és nagyon komoly vizsgálati időszakra van szükség, hogy az ügyfeleknek már tényleg úgy kerüljön ki ez a fizetési rendszer, hogy működőképes legyen, hogy ne legyen semmilyen elakadás és ne legyen semmilyen probléma, ha ilyen tranzakciót indítanak.
Ez a jövő év közepétől várható változás, vagy esedékes változás igen nagy horderejű lesz. Ezek után milyen további fejlesztésekre lehet számítani? Milyen további fejlesztések vannak folyamatban?
Igen, én azt gondolom egyébként, hogy ez a fejlesztés, ez a gazdasági élet minden területére ki fog hatni, hiszen alapdolgokról beszéltünk eddig, de nyilván a gazdasági szektor minden szereplőjének, így a vállalatoknak is számos előnyt jelent, hogy például egy vámtételt és egy egyéb más megbízásaikat a kereskedők azonnal tudják egymás között teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a különböző webshopokban, gazdasági csatornákon belül is eredményez ez majd változásokat is, fejlesztéseket, illetve a pénzügyi szektorban pedig további lépések lesznek majd az úgynevezett fintech cégek megjelenésével, ahol lehetőség lesz majd arra, hogy például a bankszámla azonosító helyett a mobil számunkkal, vagy egy egyedileg megadott hát úgymond azonosítóval tudjuk magunkat azonosítani, és ezáltal indítsunk, vagy akár kapjunk különböző tranzakciókat, és ezekkel az úgynevezett fintech cégek megjelenésével pedig lehetőség lesz arra is, hogy az összes bankszámlánkat majd egy cég oldalán láthassuk, így össze tudjuk hasonlítani például azt is, hogy melyik számlán milyen egyenlegünk van, melyik számlán milyen összegért, milyen feltételekért tudunk utalni. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon erős pénzügyi versenyt is elindít ez a bankok között, de ezen felül, ami nagyon fontos, hogy erősen fejleszti a pénzügyi tudatosságot az ügyfelek részéről.
Az elmúlt percekben Korsosné Makó Mártát, a Sberbank termékfejlesztési vezetőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az arany önmagában testesít meg értéket, és ezért számít speciális fizetőeszköznek, mondták az Inforádiónak nyilatkozó szakértők az Inforádió Párbeszéd a gazdaságról című elemző műsorában. Király István Dániel kérdezte Palotai Andrást, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatóját, Juhász Gergelyt, a Konklúd ZRT vezérigazgatóját, és Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját.
Jegybanki szemszögből az arany mindig az egyik legfontosabb tartalékeszköz. Gazdaság stabilizáló hatással és gazdaság stratégiai jelentőséggel bír. Nem véletlen, hogy a nagy jegybankok hatalmas tetemes aranytartalékkal bírtak, és bírnak mind a napjainkig is. A Magyar Nemzeti Bank hasonló megfontolások volt, tehát gazdaság stratégiai, nemzetstratégiai szempontok miatt növelte az MMB aranytartalékát 31,5 tonnára. Az aranynak van egy stabilizáló szerepe, tehát a jegybanki tartalékokban is betölti ezt a diversifikációs hatást, aminek a következtében, amikor a piacok rosszul alakulnak, akár egy turbulens környezet van, egy válságkörnyezet, akkor az arany ára jellemzően emelkedni szokott, tehát kiegyenlíti a jegybanki tartalékokban is a különböző árfolyam mozgásokat. Érdemes nagyságrendeket érzékeltetni, a világon a legnagyobb aranytartaléka a Fednek, az Egyesült Államok jegybankjának van, több mint 8000 tonna arannyal bír, ezt követi Németország több mint 3300 tonna arannyal.
És mi az arany gyakorlati szerepe menekülő eszköz, befektetés, stabilizáló, kiegyenlítő, de miért van jobb helyzetben mondjuk az Egyesült Államok 8000 tonna aranyjal, mint akár egy afrikai ország 10 kiló aranyjal, bár van olyan afrikai ország, ahol van termelés. Szóval mi az, ami az aranyat értékessé teszi a 21. században? Juhász Gergely?
Az előbbire reflektálva azért az ipari felhasználás se felejtsük el, ez 400 tonna körül van, tehát körülbelül a éves keresletnek a 10%-a ipari felhasználásra megy, és jelenleg egy picit növekvő tendenciát mutat. Az előbb elhangzottak ugye itt az aranytartalék szintek, ha megnézzük, akkor gyakorlatilag az afrikai országok aranytartalékáról most nem kívánnék nyilatkozni, de ugye minket, ami itt Közép-Európába összehasonlíthatóvá tesz, ugye az körülbelül az, hogy ezzel a 31 tonnával Magyarország felzárkózott ugye a középmezőnybe. Tehát 4,4%, ha jól emlékszem, a devizatartalékon belül az arány. Egyfőre esően nagyon izgalmas, hogy ez mit jelent. Tehát ugye 3 tonna gyakorlatilag elhanyagolható volt. Ez a körülbelül 3 gram per állampolgár, ugye ez olyan 35 ezer forint. Tehát 35 ezer forint, tehát gondoljunk egy hatalmas devizaválságra, aminek az esélye azért nem kizárható, tehát mondjuk meginog a dollár, és az arany borzasztóan hirtelen előtérbe kerül. Egyébként ugye 2008-ban ennek az előszelét mi ezt láttuk, 2008-2009-ben, 2011-ben pedig egyenesen sorba álltak az emberek az aranykereskedőknél, sorszámot osztottunk, tehát amíg napi 5-10 ügyfél van, akkor ott 40-50 ügyfél állt sorba az aranykereskedőknél 2011-ben. Visszatérve erre, hogy mire elég ez a 35 ezer forint, hát ezt gondoljuk el, hogy még mindig nem olyan sok, tehát én azt mondanám, hogy nyugodtan lehetne növelni akár a devizatartalékok 10%-áig el lehetne menni, tehát kb. 70 tonnáig. Ez az egyik. A másik pedig, amire följön a figyelmet, hogy a maguknak az állampolgároknak is érdemes azon elgondolkozni, hogy az aranytartalékukat növelik. Tehát ez a fejenként 35 ezer forint nagyon kevés, én úgy gondolom. Tehát legalább egy olyan 1-2 unciával mindenkinek kéne rendelkezni, ami hát ennek pont a tízszerese. Tehát az olyan 350 és 700 ezer forint körül lenne jó, mint minimum aranytartalék szintet kitűzni az állampolgároknak.
Szóval miért tudja és hogy tudja az arany megtartani ezt az értékét, ezt a fontosságát, ami mondjuk 2000 évvel ezelőtt is volt, holott a 21. században teljesen más a gazdaság működése, az állam működése. Palotai Dániel?
Az arany egy nagyon speciális pénzügyi eszköz, hiszen az értéke nem függ senkinek a szavahihetőségétől, fizetési képességétől vagy hajlandóságáról. Amikor nagyon biztonságos, szinte kockázatmentes pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor általában legnagyobb, legfejlettebb gazdaságok állampapírjaira gondolunk. A német állampapír nagyon biztonságos. Az amerikai treasury nagyon biztonságos. Az arany azonban még ennél is biztonságosabb, mert senkinek az ígérete nem kell ahhoz, és annak a teljesítése, hogy a birtokosa ennek a pénzügyi eszköznek hozzájusson ehhez az értékhez lejáratkor. Lejáratkor a német államnak fizetnie kell, és mindeddig minden alkalommal fizetett annyit, amennyi rá volt írva névértékben, plusz kamatokkal együtt az államkötvényére. Hasonlóan az amerikai állam is. Az aranynál viszont nincsen lejárata, és senkinek nem kell kifizetni azt az értéket, mert önmagában testesíti meg az értéket. Ettől lesz egy ilyen nagyon különleges pénzügyi eszköz.
Schmidt Kálmán, sejthető-e, vagy tudható-e, mondjuk akár Közép-Európában, Európában, vagy Európa és Amerika összehasonlításában, hogy magánszemélyeknél mennyi arany van, vagy lehet? Ugye Juhász Gergely mondta, hogy érdemes lenne az embereknek is tartalékolniuk. De mennyi lehet?
Hát abból indulunk ki, becslések szerint nagyjából 180-185 ezer tonna aranyat termeltek ki eddig a világtörténelem során, és ez a nagyságrend, ez mind a mai napig jelen is van a világban. Durván 35 ezer tonna van a jegybankok készletében, aranytartalékában ebből a 185 ezer tonnából, és az összes többi az voltak éppen magánkézben van többé-kevésbé, tehát vagy ékszerformában, vagy elektronikus kütyű formájában, mert az elektronikai ipar az egyik jelentősebb fölhasználója ipari oldalról az aranynak, és hát ott vannak aztán a befektetési érmék, rudak, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy durván 150 ezer tonna van lakosság birtokában, az emberek birtokában, tehát ez a nagyságrend.
Juhász Gergely?
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Magyarországon az aranypiac gyakorlatilag 2004-es uniós csatlakozástól indult el újra. Tehát kimaradt egy generáció, hát tudjuk a 46-tól vagy 48-tól, hogy kvázi be is volt tiltva egy jó ideig az aranynak a beszerzési, befektetési aranyra gondolok, nem ékszer aranyra. És mi végeztünk egy becslést, hogy körülbelül a magyar lakosságnál fejenként mennyi lehet most a befektetési arany, nem ékszer arany. Abból indultunk ki, hogy 2004 óta mennyi volt a forgalom, körülbelül mennyit hoztak vissza, mennyi az elfekvés ideje az aranynak, kb. 5-6 évig szokták átlagosan tartani az emberek, és arra jutottunk, hogy fejenként egy olyan 2-3 gram lehet mindössze, tehát hogyha mindenkire elosztjuk. Persze az eloszlás az rendkívül egyenetlen, mert hát vannak olyan ügyfeleink, akik 5-6 kilót vesznek egybe, tehát nagy befektetők, és jellemzően, aki megjelenik egy aranykereskedőn, az azért egy unciát igyekszik összegyűjteni legalább, de most az átlag lakosságnak a kezében nagyon-nagyon kevés a befektetési aranynak nevezhető aranyforma Magyarországon.
Palotai Andrást, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatóját, Juhász Gergelyt, a Conclude ZRT vezérigazgatóját, és Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén vesünk még egy pillantást a piacokra. A telefonvonalban újra itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra. Változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a hallgatókat. A kezdeti mérsékelt gyengülésből egy picit komolyabb gyengülésbe váltott a budapesti értéktőzsde, de a Bux Index most 1,1%-os mínuszban van. Ez továbbra is elsősorban az OTP 1,8%-os és a Richter 1,7%-os visszaesésének köszönhető. A Magyar Telekom papírja is stagnálnak, míg a MOL egyelőre minimális 0,1%-os mínuszban van.
Forint?
A forint esetében nem történt komoly változás, továbbra is 0,1%-os gyengülést mutat tegnaphoz képest a magyar deviza, így most 323 forint 70 fillért kell adni egy euróért.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ egyik vezető gazdasági tanácsadó szervezete. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.